Pato.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
Kedves hallgatóink! A következőekben Keresztes Szilvia beszélgetését hallhatják Gál Péter népművelővel.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Gál Pétert, népművelőt, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan alakították a saját személyiségét egészen a gyerekkorától kezdődően. A családi körülmények, a hitélete és minden más, amivel utána hivatásában elkezdett foglalkozni. Szeretettel köszöntöm.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Olyan szerencsés csillagzat alatt születtem, hogy sosem volt gond a családban a katolikus hitnek a megélése, és az is az égi kegyelem, hogy valahogy úgy van összerakva a családunk, hogy anyanyi ágon, főleg nagymamám révén nagyon jól megismertette velem a régi hagyományos paraszti világot. Ő 1898-ban született egy kisalföldi faluban. Apai ágon pedig egy ki tudja, hogy francia seregből dezertált chevalier került szepességbe. Ő leszármazottjai vagyunk apai ágon, és ahogy múltak az évtizedek, úgy lettünk chevalierből gavalierek, gavalierből gálok. És ez a polgári vonulat, ez is nagyon fontos, a kettő valahogy így kerek az életemben, és a szocializmusba születvén 1959-ben szüleimnek nem volt túl egyszerű dolog a vallásos hitet átadni, nem is családon belül, hanem ezt megvallani, megmutatni. Emlékszem rá, hogy édesapám, mind a két szülőm pedagógus, édesapám erdőmérnök szaktanár, igazgatóhelyettes is volt, és ilyen beosztása ellenére is mindig elment az esti misére, az a sötét oldal hajóba, és hát így utólag belegondolva, hiszen a család püspöke valamiképpen az édesapa, ez a helytállás bizonyára sokban segített minket is, négyen vagyunk testvérek, hogy mindig megvolt a hitünk. Persze, nyilván minden embernek, ahogy felcseperedik, nős, ifjúvá válik, a saját személyes döntését is meg kell ebben hozni, én is meghoztam. Gimnáziumban például rock bandánk volt, a beat korszak hangulata hatott át a szabadidőnket, de akkor is természetes volt, hogy mondjuk egy koncertük után én elmentem az esti misére. Egyetem hozta meg számomra azt a döntést, opció fundamentáliszt, lehet így mondani, amikor kisközösségi életbe csöppentem bele a Sopronban. Az óvonőképzős lányok persze nagyban segítették azt, hogy ott abban a kis közösségben jól érezzük magunkat, mi erdőmérnök hallgató legények, hiszen eredeti végzettségem az. De ott olyan fontos, és akkor éreztem meg, hogy mit jelent keresztényként cselekedni, hogy például hát milyen lehetőségek voltak a kommunizmusban, akkor könyvkiadásban. Például a vakok számára dramatizáltuk a Bibliát, az evangéliumokat, beosztottuk, hogy ki kicsoda volt, egy narrátor, és akkor egyszerű kazettás magnóra így fölmondtuk a szentírást, és azt eljutattuk vakok számára. Aztán nyári szünetben egyszer-kétszer elmentünk Dunalmásra, református gyermekotthonba, elme fogyatékosok otthonába, és mi a kórtermeket meszeltük, meg fürdettük a fiúkat, a lányok a konyhán segítettek. Na, az ilyen cselekvések azért nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy természetessé vált számomra, hogy vallásos ember legyek. És aztán egyetem után Pestre kerülvén előttem az élet. Nem volt könnyű, mert akkor meg a becsvágy hagyja a fiatal emberek lelkét, enyémet is. És akkor volt egy ilyen nagy összetöretés, és szerencsére abból nagyon jól ki tudtam keveredni. Meg kell mondani, ebben egy szerelem is tud segíteni, de emellett főképp az, hogy Hetényi Varga Károlynak a fia, Varga Karcsi pedagógus, az ő kis közösségébe kerültem, és akkor hát az egy nagyszerű, hogy is mondjam, megtartó és kiteljesítő lehetőséget jelentett az életemben. Például elmentünk Medjugorjeba egy kis bogárhátú Volkswagennel, és akkor itt kell megjegyeznem, hogy én már akkor javában valahogy összekapcsoltam magamban a hitemet, a katolikus keresztény hitemet a magyarságommal, és hát hogy azokban nehéz időkben nem csak a Trianon, hanem még a kommunizmus is, hát nem győztünk 1985-től mondhatni, vagy 86-tól Erdélybe járni. És ez a kis közösség is ilyen volt, hogy nagyon sokat jártunk Erdélybe, állandóan tele volt a hátizsákunk gyógyszerekkel, élelmiszerekkel, iratokkal, és hát nagy harcot vívtunk. Nekem azok a frontélményeim, a édesapámnak a második világháború volt, hogy hogy tudtuk átrázni, legyőzni a román vámosokat. Nagyon jó dolgaink voltak. Például, ha csak piros hátizsákokat vittünk, és mondjuk az tele volt az egyik könyvvel vagy gyógyszerrel, ha bejött a vámos, mondta bagázsoszk, és akkor mi szépen fölálltunk, és a pont arra mutatott rá, mert mindegyik utasnak a mindegyik csomagjára nem volt idő, akkor fölálltunk, és mint az itt a piros, hol a piros, addig-addig szedtük le a piros hátizsákokat, míg a rábökött fönt maradt, és az egyszerű cuccos hátizsákot mutattuk meg neki, vagy rájöttünk, hogy a kusetben a legfelső szinten, ha bejön a határőr, csak a fejrészhez meg a lábrészhez nyúl föl, hogy nincs ott valami, középen nem. És akkor ott mondjuk másfél méter, folyóméter könyvet lehetett kicsempészni erdélyi barátainkhoz. A bolonyai plébánia meg a gyergyó szentmiklósi plébánia az egy gyógyszerlerakat volt, emlékszem rá. Nekem ott jött a barátság Berszán Lajos atyával, a Nyimes felsőről, aki Szent Erzsébet Líceum létrehozójával. Ő is volt abban, 87-ben Medjugorjéba, én is, most visszatérek oda, és aztán innét a nagy barátság, ami hát olykor-olykor évekre abban maradt, de most is él, és néha telefonon beszélgetünk egymással. Na szóval például onnét indultam el, hogy a magyarság és a keresztény hit hogy úgy tartozik össze, mint ahogy Szent Lászlónál is természetes volt. No hát mi összegyűjtöttünk a határon túlról is földeket, beraktam egy cserépbe, ráragasztottam a Mária Nostrai Szent Koronás Madonna képet, egy kettős keresztet faragtam, beleraktam, és akkor egy szép imát is, rövid imát, és akkor Medjugorjéba, hát ugye nem csak az volt nagy élmény, hogy együtt imádkozhattunk a látnokokkal, hanem mondtam, menjünk el Vickához, és akkor Vickát megkerestük, és akkor elmondtuk neki, hogy íme itt ez a föld, Kárpát-medencét jelképezi, az ott minden embert, az elnyomottakat, a magyarokat, és hogyha a szűzanyának ezt továbbítaná, vagy elmondaná, akkor hálásan köszönjük. Na, ez nagyon szép élmény volt. De aztán az erdészeti kutatói pályám, ma úgy éreztem, ezt nem kell folytatni. Egy fél évig rakodó munkás voltam, ez nagyon jó lecke volt, meg gépkocsi kísérő, igen, meg anyagbeszerző, egy szocializmus végső stádiumában lévő lenszövő gyárban, nagyon jó volt megismerni a melósok életét, és utána egyik napról a másikra népművelő lettem Tahitót faluban. Akkor már ugye be voltam oltva a néphagyományokkal, jártam népfőiskolára, Molnár V. Józsefék népfőiskolájára, és az nagyon jó lecke volt, mert szinte Hályok Kovácsként hatott rám a sok előadónak az előadása tevékenysége, és hát persze nyilván én megtaláltam a magam útját, de az akkor nagyon sokat jelentett. És akkor, mint népművelőként már kialakult a koncepció, hogy a jeles napok, az évkör kiváló lehetőséget ad arra, hogy újra létrehozni, újra megerősíteni falusi közösségeket. És Tahitót faluban ez nagyon jó volt, annak ellenére, hogy a falu nagy része református volt, de egy része katolikus is, de a felekezeti különbözőség ez nem jelentett gondot. Például hamar létrehoztam egy betlehemező társulatot, egy olyan félórás játékot, a székely hagyomány alapján maszkokba voltunk, pásztorok, férfiak, és ez rengeteg lehetőséget adott, és óriási élményt azoknak, akik ebben részt vettek. Például volt hát olyan, aki már a törvény előtt is, szigora előtt is kellett, hogy álljon, ő is jött pásztornak, volt köműves mester. Volt egy másik fiatal ember, aki aztán most már Füzes Ádám atyaként Budapesten plébános, és sorolhatnám még a társulatnak díszes tagjait. Voltunk Váci fegyházban. Óriási élmény volt, Katona atya intézte el. Ugye mi férfiak ilyen maszkba voltunk, mint a székely betlehemezők, és amikor a sok-sok zsilipelés után kiérkeztünk, akkor megkérdeztem ott, fiúk, mint ti vagytok? Mert hát ugye előfordulhatott volna, hogy valahol egy rab véletlenül kihasználja ezt a lehetőséget, de voltunk idősek otthonában, és ott kitört a délszáv háború, menekültáborokba jártunk, emlékszem rá, de komoly betlemezés volt, nem csak az időtartalma miatt, hanem csak az lehetett három király, aki lovagolni tud, akkor szamarakat kellett szerezni, ugye a Szent Család, stb. Tehát nagyon jó előkészületeket kellett ehhez véghez vinni, és ez azért segítette a közösség teremtést, és hát nagyon meglepő volt, és nagyon döbbenetes, még ma is visszagondolva a szlavóniai két falura. Az idősek, az asszonyok, gyerekek voltak a menekültáborokban, és látszódott rajtuk, hogy hiába, tehát éreztük, hogy tetszik, amit előadunk, de az összetört egzisztenciák, az aggódás, hogy a fiam vagy a férjem ott harcol, az megdöbbentő volt. Úgyhogy, és akkor még egy példát hadd mondjak, Tahitót faluba eljátszottuk a Dunaparton a hűvös nagypénteki április elején kétszer is a passiót, összeállítottam egy hosszú passiót, az is sok-sok élménnyel gazdagított minket. A közönség volt a hozsannázó, de ő közönség volt beoltva, valahogy a feszíts meget is kiabálja. Én voltam Júdás. Úgyhogy emlékszem rá, hogy úgy meghúztam a kötelet, mondom, hogy ez ennyire élethűen nem kell ezt a dolgot, elég jelzésképpen is. Csacsi meglátta, hogy Jézus ül rajta, egy székely Barta Levent előadó művész volt Jézus. Csacsi meg szembefordul, vonulunk be, meglátja a reflektorokat, földbe gyökeredzik a lába, elvakította, és nem megy. Jézus próbálja ösztökélni, nem megy. Na, a nagy kőműves mester Péter apostol rácsapott egyet. A Csacsi megijedt, kiszaladt, na, azt mondja, Fokhegyről Jézust játszó. Na, innét gyalog megyünk. Na hát ilyenek persze előfordulnak, és ebben az emberi gyarlóság meg a humor minden benne van, hiszen nem is kell pont úgy reprodukálni azt, ami történt, a lélek, lelkület a fontos, úgyhogy sok szép ilyen élménnyel gazdagodtam akkor, és aztán ezt értékelték is, ezt a fajta koncepciót, Andrásfalvi Bertalanék, emlékszem rá, kaptam valami elismerést is, az jól esett, és akkor megerősített abban, hogy ezt az utat érdemes folytatnom. Még közbevetőleg a Ceausescu időkben létrehoztam egy gyermeklevelezési szolgálatot, Iszter gyermeklevelezési szolgálat. Az későbbi erdélyi útjaim, meg felvidéki, meg délvidéki útjaim nagyon-nagyon jól jött, mert papokból, tanítókból, tanárokból, civil vezetőkből egy nagy hálózatot sikerült létrehozni, és hát csak körülbelül most dolgoztam fel ezekben a karantén időkben, 3000 címet tudtunk így közvetíteni keresztbe, Kasul a Kárpát-medencébe. Olyan jól ment, hogy a végén már horvát gyerekeket kellett burgellandi horvátokkal összekötni. Nagyon-nagyon szép tevékenység volt ez is. És aztán 90-es évek nagy gyűjtőutak, ennek eredményei könyvek is, és aztán eljött a házasodás időszaka 1994-ben, és mivel a feleségem Békés Csabai, hát így én próbáltam meg az alföldi életet, soha nem éltem ott, pláne Békés Csabán, legfeljebb egyszer vagy kétszer átutaztam, teljesen idegen volt számomra ez a katolikus és evangélikus tótvilág, nagyon aranyos emberek, jól éreztem ott magam, és olyan különleges állásom volt, ami talán azóta sincsen, egyházközségi népművelő lettem. Na, ott aztán kifejezetten tudtam érvényesíteni a néprajzi vénám inspirációit is, és nagyon jól föl tudtam használni ezt a kettős egységet magamban. Például nagy területek vannak ott, buszt fogadtunk, és újra, mint réges-rég kivittük a híveket, akik akartak jönni a zöldellő buzamezőre, és a buzaszentelés úgy volt meg, mint réges-régen, fújt a szél, pacsírták a pap a négy égtáj felé a négy evangéliumot, vagy Nepomuki Szent János napján mécseseket úsztattunk le a gyerekek, ifjak ott az élővíz csatornán. Itt is volt passiójáték, ebből a rövidebb vagy egy rövidebb változat, ez már a templomban. Itt egy élményt hadd említsek meg, hogy egyszer mentünk valahova fellépni a környékre, és akkor eszembe jutott, hogy Aposomék földjénél van egy magányos néni, sehova nem jár, nagyon öreg, 90-es években vagyunk, már lopkodják a cserepeket a tanyájáról, tehát már nagyon nehéz körülmények között él, látogassuk meg őt, és akkor zászlóval, keresztel, feszülettel, zászló, templomi zászlóval, szerepekbe, szereplők beöltözve, bementünk Zsofka néni tanyájára, és egy embernek eljátszottuk a passiót, hát nem egy embernek játszottuk, mert biztos voltam benne, hogy ezt fönt is látják többek, az égi seregek remélhetőleg, de az is nagyon szép, vagy felejthetetlen élmény, hogy meghívtak egy környékbeli faluba a betlemező társulatot, játsszuk el a játékot, de utolsó pillanatban visszamondták. Hát én akkor azért olyan ember vagyok, hogy ezt azért annyiban nem hagytam, hogy elszontyolodjanak a gyerekek meg a szereplők. Mi akkor is elmegyünk abba a faluba, csak nem a meghívott körbe, hanem az első falusi kocsmába. És akkor a fantasztikus élmény volt az is, hogy karácsony előtti napon az alkoholisták ki van olyankor este a kocsmában, hát tényleg csak a korhelye emberek, de annak a 4-5 vagy 8 kocsmatőtelék embernek a könnyét látni a szemükben, hát az csodálatos, felejthetetlen érzés volt, biztos, hogy megérintette őket a játékunk, és talán visszagondoltak arra, hogy ők is voltak gyerekek, ők is várták karácsonyt, várták Jézus születését. Na, így teltek, múltak az évek, aztán megszülettek a gyermekeim, sorra 4 gyermekem van, és közben 1999-ben már nagyon visszavágyottam a Dunántúlra, mert soproni vagyok. Hát megpályáztam állásokat Dunántúlon, és hát Zamárdi következett, és azóta is itt vagyok, művelődés szervező. Érdekes világ, mert nem olyan, mint egy falu, hagyományos vagy hagyományokon alapuló falusi közösség, hiszen a hagyományos falusi világnak már vége. Itt a szezon nagyon-nagyon-nagyon befolyásol mindent, az emberek gondolkodásmódját, a pénzhez való viszonyát is, de természetesen még megvan a régi hagyományos falusi közösségnek is bizonyos elemei, és olyan világba csöppentem bele, ahol nagyon hiányzott a szerves közösségi élet, és akkor ennek a felfejlesztésében vettem részt, mindig adottak természetesen társak, segítők, önkormányzat is, magánemberek is, és akkor hát elkezdődött a tahitót falusi, bocsánat, a zamárdi élet. Itt az egyik legkedvesebb tevékenységem talán az, hogy Zamárdi lett a Balaton szíve. Minden évben lenn a parton vízbe hívogatjuk az embereket, 3 kilométerre szabadstrand van, vannak ott elegen, és létrehozunk egy készfogással a vízben egy élő szívet. Ez a szív mindig dobog valakiért. Volt már úgy, hogy a jegyes párokért, volt már úgy, hogy a gyermeket szívük alatt hordó édesanyákért, és lehetne mindig olyas valakikért dobog, amit bárki, a nem vallásos, vagy még így mondom, ateista is el tud fogadni, és egy ilyen közösség. És ott, amikor létrejön a szív, ott a vízben egy olyan csodálatos erőtér keletkezik, amikor nincs ott senki, csak az embereknek az a jó érzése, az a szeretet közössége nyilvánulott meg, és akkor persze mindig jön egy helikopter, hogy repül, hogy lehessen integetni, valami szép zene is szól, sokszor a szívhez, volt már a nélküled is. Hát idén nem tudom lesz-e, de nyilván, hogy Trianon 100 azért befolyásolta volna azt, hogy kikért dobogjon az a szív, de remélhetőleg azért meg tudjuk csinálni. No de 2004. december 5-e az engem is szíven ütött, és akkor ott forgolódtam sokat éjszaka, mit lehetne tenni, és akkor így jött elő a feltámadási ötlet, inspirációja, hát bízom benne, ugye nyilván tapasztaltam a sok-sok áldást a Jóistentől, és 2005-től sikerült megszervezni a feltámadási menetet, 2017 Szent László évéig tartott, most takarékon van, ha újra szükséges, elindul. 1, 2, 3 volt, amikor egyszer 4 ágban végigmegy a Kárpát-medencei magyarság összes területén, ilyen 40-50 kilométeres szakaszai vannak füzérszerűen, és egyik közösség viszi a feltámadási jelvényt, egy szép árpádkori jelképet, húsvétot és pünkösdöt is jelképező faragvány ez, és akkor mindig viszik, van egy szép fogadás, akkor ott rákötik a szallagot a fogadó közösség, és akkor így halad tovább, húsvéttól pünkösdig, Balatontól, Zamárditól, Csíksomjóig, így kötötte össze mindig a Kárpát-medencei magyar közösségeket. Nyilván 90-valány százalékban katolikus, de nagyon-nagyon élmény volt, hogy Hévíz Györkön mind a három felekezetnek, mind a három templomát végigjárták ott a helyiek, és együtt az árpádkori szőlőhegyen lévő kápolnába együtt tartották a nagy ünnepséget, vagy ferencesek Kárpátalján, emlékszem rá, hogy Donát atya, hogy viszi át, ugye a közösség nem tudja átvinni Erdélybe, Szatmár németi felé, egyedül vitte át, és akkor ott a vámosnő, hogy mi ez, hogy kekeckedett, és akkor szépen elmagyarázta, hogy ez mit jelent, a Kárpát-medencei emberek, a krisztusi jövőbe vetett hit, az összetartozás jegyében van ez, és olyan szépen beszélt, hogy a vámos hölgy elsírta magát, elrohant, és 3 almát hozott az atyának szeretete jeléül, hogy útra valóképpen. És magyar lapádon cserkészek, református cserkészek, sok helyütt ugye Dél-Erdélyben tiszteletes urak voltak, akik segítettek, sőt egy unitárius közösség is részt vett, ami Csíksomjó kapcsán egy egészen különleges, és az is úgy megerősített abban, hogy olyan nagy a közös nevező, keresztény magyarok között, hogy íme ez a feltámadási menet is mutatja.
Én tudom azt, hogy erre a beszélgetésre ezeken a történeteken kívül még egy szentírási idézetet is hozott nekünk.
Igen, azt nem mondhatom, hogy kisgyermekkoromtól fogva ez kedvenc, igen, mert hát ugye az ember maga is változik, az élethelyzetek, amibe kerül, azok is megváltoznak, de mostanában nagyon megfogott, hogy az, amikor Jézus mondja a tanítványoknak, hogy menjünk át a túlpartra, este van, csónakba, bárkába szállnak, nagy vihar támad, Jézus alszik, és fölébresztik őt a társai, az apostolok, és ő lecsillapítja a tengert, és mondja ezt nekik, miért féltek ennyire, még mindig nincs hitetek. És ez az ige, ez mostanában nagyon megérintett, személyesen is, hiszen, mint mindnyájan, én magam is, pláne, kimondom őszintén, márciusban például engem is egy kicsit azért megfogott ez a járvány okozta különös helyzet, de ettől függetlenül is, ha nem ébresztjük föl magunkban Jézust, és csak a saját erőnkre támaszkodunk, az előbb-utóbb elfogy. Vannak sokan, akik, megyek a saját, bírom én az életet, aztán elfogy az ereje. Ne adja Isten betegségbe, vagy válásba, vagy bármibe bele torkolat az, hogy elfogy az ereje. Nem ébresztette föl magában Krisztust. Ha már meg vagyunk keresztelve, ott a megszentelő kegyelem, ott a Krisztusba öltözésünk lehetősége. De ugyanez érvényes a családra is. Hány olyan család van, és hát én is igyekszem az én családi bárkámban is úgy menni, hogy ott legyen fölébresztve Jézus. Annyi vihar van, míg a túlpartig elérünk. Ez nem csak a tó túlsó partját jelenti, hanem az egész életünket. Ébresszük föl Jézust. Minden gondunkban, bajunkban, ha szenvedünk, akkor a legjobban érdemes fölébreszteni őt, mert ott van velünk a szenvedésben, és akkor az már nem kába. Az már akkor, hogy úgy mondjam, áldozattá nemesül, kereszt áldozattá. És elmondható, azt hiszem, ez az ige érvényes a társadalmakra, a nemzetekre is. Az egyik barátom, Kulundzsia Gábornak van egy nagyszerű allegóriája, a Titanic, a modern civilizáció. Hát az a civilizáció alaposan neki ment már a jéghegynek. Ő ömlik be, minden érték, természetes, természet feletti érték folyik szét, málik szét, mondhatjuk az ilyen válságot, olyan válságot, most mondhatjuk a legújabb betörő tengervízként az egész világot elöntő vírus járványt, és akkor ott ülünk a csónakokban, és akkor próbálunk megmenekülni, meg vagyunk riadva, hát mindenki ébressze fel magában Krisztust, a csónakjában Krisztus, legyen ez ebben a menekülésben, ebben a világban ott velünk, és akkor megnyugszunk, és ha már az allegóriánál tartunk, akkor jön a Kárpátia nevű hajó is. Hogy ez mit akar ebbe, én most nem akarok belemenni, de azért érdemes ezen a jelképen is elgondolkodni, és átkerülünk a túlsó partra. Még e világban is vannak túlsó partok, de a leglényegesebb az, hogy az a túlsó part aztán az az igazi végső túlsó part legyen.
Hogyha egy példát kellene kiemelni emellé az idézet mellé, akkor mi lenne az, mi jut elsőnek eszébe?
Nem is a legfontosabb dolog az életemben, ami most hirtelen elsőre eszembe jutott. Amikor az egyetemet elvégeztük, egy nagyon becsületes kommunista évfolyam tanárunk volt, mert azt mondta, gyerekek vagy srácok, itt van mindenkinek a jellemzés, amit tovább küldünk, mindenki olvass el, és akkor véleményezze. És négyen voltunk az évfolyamban, akik vallásosak voltunk, és odaírta azt, hogy világnézete idealista. Hát mondom, adjunk túl, ez rendben van, örülök a megkülönböztetésnek, de hát a miénk a realista. És hát aztán összenevettünk, és ez egy apró kis tanúságtétel volt, hogy akkor is valahogy rágondoltam én is Jézus Krisztusra, és megvallottuk őt ott az egyetemen, amikor ez éppenséggel nem volt nagy divat.
Mi volt az a személyes dolog az életében, vagy azok a személyes pillanatok, amik mindebben megerősítették?
Volt több is. Hál' Isten, olyan nagyszerű húgaim vannak, akik lelki gondjaimban mindig segítségemre vannak, természetesen a feleségem mellett, de ők olyan annyira jól meg tudják élni a nehéz pillanatokat, a szenvedéseket, a betegségeket, a családi gondokat, hogy ők voltak azok, akik, ugye már 61 éves elmúltam éppen most, már kopik az egészség, és most az utóbbi hónapokban, években ők nagyon jól meg tudták érteni, hogy nem kell elkeseredni, hogyha valami baja van az embernek, meg kell osztani, fel kell ébreszteni Krisztust magunkban, és egyesíteni az ő szenvedésével, és akkor már is gyümölcsöt hozó áldozattá válik, és megnyugodhat a lélek. De egyszer volt 87-ben egy háromnapos gyaloglatom, a Szentendrén laktam, akkor elmentem Mátra, Verebély, Szentkutra, és csak úgy torony iránt, és egy ilyen tüskés, kökényes, galagonyás, csipkés bozótosba eltűnt az ösvény. És már kivert a hideg verejték, annyira kivótam, fáradva, és akkor hát rákiáltottam a jó Istenre, hogy segítsen most már, hogy hol van, és akkor még egy picit ott karcoltattam magam, és akkor egyszer csak ott volt egy széles keresztút, erdei út, és akkor arra ráfordultam, és mit tudom, egy kilométer után ott volt Mátra, Verebély, Szentkút. Hát ilyen élmények sokszor, sok minden ért az életemben. Aztán természetesen a 86 óta csak háromszor nem voltam a csíksomlyói búcsúba, és érdekes módon az ottani gyónások, azok akkor nem marad. Pedig nem olyan különleges nagy borzalmakat kell meggyónom, azok a gyónások, azokat nem bírom ki elérzékenyülés nélkül, mert ott valami olyan intenzív Isten élményt érez az ember, vagy én érzek, hogy az tényleg olyan az, hogy amikor, mint azt mondaná a bárkában Jézus, hogy na ide hallgass, most akkor ülj le egy picit, nyugodj le, nem kell mindig cselekedned, majd én fogom itt a bárka kormányát, és akkor vezetlek.
Felvétel elején szóba került köztünk, hogy a Szent László hagyomány mennyire az életének része. Mi ezekből a legszebb, vagy a leginkább kiemelkedő, amit most a hallgatókkal esetleg meg lehetne osztani?
Ez biztos, hogy ezt katolikusként is kijelenthetjük, hogy nincs véletlen, hiszen mindenható a gondviselő állandóan velünk van. Nagymamám 7 éves lettem, amikor Szent Lászlóról, Mátraverebélyi Szent László ugratásról, ugye ott is ugratott, ott is megút a Forráspatanyon beszélt. Szent László nap előestén kereszteltek meg. Ezekről persze utólag tud az ember valamit, ha utána néz, persze én ezeknek mindig utána néztem. És aztán, amikor megismerkedtem intenzívebben a magyar néphagyománnyal, akkor nagyon izgatott boldog asszonyunk, szűzanyánk léte az emberi, a magyar lelkekben, szellemiségben, és akkor ugye innét jutottam el Szent László, hiszen ő Mária választott vitéz, ahogy a középkori himnuszban őt címzik, és akkor nagy gyűjtőutakat csináltunk magam is, meg két társam, Molnár József, meg Nagy Gyula, és hát megdöbbentünk azon, hogy Moldvától Zaláig, hogy mennyire a nép szívében él ő. És aztán persze utána járva könnyű megállapítani, hogy miért, ahogy Prohászka Ottokár írja, Szent László volt az első igazi keresztény eszmény a népnek, akkor nyugodott meg. Ugye Szent István rakta ránk a keresztény fegyelem külső igáját, ahogy a legendájában is benne van, egy keresztény államot szervezett, de azért még ott a lelkekben, az akkori lelkekben még ott ért a régi hitvilág, szertartásrend, és a nép először, ha az ő saját halhatatlan énjét Szent Lászlóban tapasztalta meg. És nem csoda, hogy ezért van, hogy nagyon sok olyan magyar oltár, hogy középen Mária a kisdeddel, és akkor az egyik oldalon Szent István, másik oldalon Szent László király. Nem is, az is ugye a régi hitnek az keresztényé válását jelenti, hogy a napoldalon van a kardos, mint a napsugaras Szent László, és a holdas, bárdos szent pedig Szent László király. Van egy nagyon szép népíme, az ég szülte földet, föld szülte fáját, fája szülte ágát, ága szülte bimbaját, bimbaja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, a világ megváltóját, amen. Ebben gyönyörűen benne van, hogy van a mi népünk, ki tudja hány ezer év óta a Jóisten terve szerint, és egyszer ennek a gyönyörű szép népenket megmutató világfának ki kell, termést kell hoznia, elkezd meg tulajdon nevesülni ez a keresztényé válásunk, és a gyümölcse Jézus Krisztus lesz. És nincs ebbe cezúra, hanem az a lényeg, hogy ami fattyú, amit le kell nyesni, az lenyesődik, de az a fa él tovább. És ebben van nagy szerepe Szent László király, mert sok olyan monda van, amikor legyőzi a pogányságot, a tatárokat, vagy törököt, ugye a nép nem a kronológikus időben él, és akkor, amikor legyőzi utána, akkor egy fát ültet. Uh-huh. És ez a fa kihajt, amikor jól megy a sorunk, amikor Krisztushoz, az ékéhez tartozunk, és elhervad, amikor elpogányosodunk, és legyőznek minket a pogányság erői. Na. Úgyhogy sokat lehetne még mondani Szent László királyról, hát ezért él a nép szívében.
Nagyon szépen köszönöm.
Hát talán még azért azt hadd mondjam, hogy igen, talán ezt fontos mondani, hogy a családi háttér az nagyon sokat számít. Hál' Isten, nekem egy olyan kedves, jó feleségem van, aki elfogadta, hogy én nem az a fajta ember vagyok, aki nagyon a földi karrierrel törődik, és teszem a közösségi, meg nem tudom én milyen szervezéseket, ügyeket, ehhez azért kellett türelem, és kellett akarati szeretet is, nem csak érzelmi, és hát bízom benne, hogy a négy gyerekem is, neki is, azt nem kívánom soha, hogy ők olyanok legyenek, mint én, mindenkinek megvan a maga útja, de az a lelkiség, vagy az a szellemiség valahol, amit mintaként mutatunk nekik, az bízom benne, hogy mint a magvető magjai, azért csak jó talajra hullanak.
Keresztes Szilvia beszélgetését hallották Gál Péter népművelővel.